milyen szentírási rész, egy szó, egy mondat jut eszébe, vagy ha azt mondjuk, hogy szentségimádás. Ami spontán eszetekbe jut. Veletek vagyok a világ végezetei. Igen, erre fogjuk felépíteni ezt az egészet. Veletek vagyok minden nap a világ végezetei. Maradjatok bennem. Erre a kettőre fogjuk felépíteni. Maradjatok bennem. Utána egy kicsit tovább maradjatok meg az én szeretetemben. Az égő csipkebokor. Amikor is Mózes azt mondja, hogy mi ez? Oda megyek és megnézem. És leveszi a saruját, szent ez a föld, és oda megy. Mi ez? Vagy a csipkebokor ég, de nem ég el, és ott van benne Isten, aki őt hívja és megszólítja. Isten hozott benneteket, és gyerekek is jöttek, úgyhogy most már mindenféle korosztály van közöttünk. Engedjétek hozzám a gyerekeket. Hogy jöjjünk gyermekként, gyermeki lélekkel, bizalommal. Kis Szent Teréz is szóba kerül majd valószínűleg. Lelki gyermekség. Akkor megkérdezhetem a gyerekek nevét, akik most érkeztek, mert a többiek már elmondták. Én Veronika Mária vagyok, az is elég, hogy Veronika. Akkor mondjátok ti is a neveteket. Akkor valaki a tolmácsolni tudná, mert itt valahogy van. Máté, Emma, de van egy harmadik is. Boglárka. És anyuka? Margit. Hát itt csupa szent nevű, szent emberek ülnek. Okay. Most olyan szempontból szeretnék a szentségimádásról beszélni, mint a szeretet befogadásának az imájáról. Ugye a lelki életünkben annyi minden van, meg a Krisztus követésben annyi minden van, és sokszor hát arra törekszünk, hogy kövessük Jézus tanítását, parancsait, szeressétek egymást, hogy én szerettelek benneteket. De valahogy nagyon nagy hangsúly kerül arra, hogy mindig csak adni, szeretettel adni, csinálni, dolgozni, és sokszor ki is fáradunk ebben a nagyon sok mindenben. De az atyák is tudják, a családanyák is tudják, családapák is tudják, a gyerekek is tudják, hogy ki lehetett fáradni az iskolában, és még csak most kezdődött a szünet. A dolgozók is tudják, hogy mindenünk csak adni, adni, és hát keresztényként adni, hát tanúságot is kell tenni, hogy hát én tényleg látszik, hogy én Krisztus tanítványa vagyok. És valahogy elfeledkezünk arról, hogy töltekeznünk is kell, és hogy kell azt csinálni. Vagy tudjuk elméletben, és aztán mindig azt mondjuk, hogy majd holnap pihenek, majd holnap megállok, majd holnap időt szentelek az imának. És valahogy az ima is egy ilyen elvégzendő feladattá válik, hogy jaj, még ez egy ilyen aszketikus gyakorlat, teljesíteni kell. És sokszor azon, hogy hát én beszélek Istenhez, meg elmondok kötött imákat, elmondom a zsolozsmát, elmondom a zsoltárokat, a szentmisét, és mindig csak mondom, de hogyha megkérdezzük magunktól, hogy szólt hozzám Jézus a mai napon, vagy ezen a héten, akkor hát lehet, hogy rámegyek, hogy ja, hát sehogy vagy, nem is tudom, nem figyeltem. Pedig mennyire jól tudjuk a teológiából, hogy Isten az, aki megelőz minket, aki már ott van, aki már engem öröktől fogva szeret, aki engem itt hív, vár. Ugye biztosan azért jöttetek ide most ebbe a Szent Mihály templomba, mert Jézus itt van a tabernákulumban, és vonzott titeket, hívott, és azt mondta, hogy gyere, ma délután, gyere, várlak. És ő meg már itt volt, ő már évek óta itt van, és vár. És ahogy mondtad, talán ilyen szavakkal hívott, hogy maradjatok bennem, legyetek velem, mert én veletek vagyok. Én minden nap itt vagyok, és várlak, legyél te is velem. Éld meg azt, hogy veled vagyok. És kis Szent Teréz nagyon szeretett úgy imádkozni, ahogy általában soha nem imádkozunk. Azt mondta, Jézus, te szeretsz engem. És ennyi így elég is volt. És valahogy ez a lényeg, hogy ez egy kőszikla, te szeretsz engem, Jézus szeret. Mert sokszor próbáljuk mondani, hogy Jézus szeretlek, Jézus az életemet adom, érted? De hát tudjuk, hogy hát ennek nem mindig van konkrét megvalósulása, vagy úgy érezzük, ha ezt mondtam, képmutató vagyok, vagy az előbb ezt mondtam, éreztem is, de most már egész mást érzek. Tehát ez olyan hullámzó tud lenni, hogy Jézus szeretlek. De az, hogy Jézus, te szeretsz engem, ez biztos, hogy mindig igaz, ez egy igazi szikla, amire építeni tudunk. És Ferenc pápa az egyik nagybőjti levelében azt mondta, egy pár évvel ezelőtt, keresztény az, aki hagyja, hogy Isten szeresse. Ugye nemrég személyesen láthattuk Ferenc pápát, és annyira megdöbbentő volt, hogy milyen figyelemmel és szeretettel tud odafordulni az emberekhez, ilyen idősen, ilyen betegen, tolókocsiban, és hogy milyen programja van reggeltől estig, és ennyi ember, sok ezer ember várja, figyeli, nézi, meg a média is. És valahogy olyan személyesen tudott emberekhez odafordulni, és az ember azt mondja, hogy hát honnan volt ez ereje? Honnan volt ez figyelme, türelme, szeretete? Hát biztos, hogy nem emberi erővel lehet ilyet végigcsinálni. Hogyha ő nekünk ezt mondja, hogy keresztény az, aki hagyja, hogy Isten szeresse, nyilván egész életében, az egész jezsuita életében, meg a püspöki pápai életében erre helyezi a hangsúlyt, hogy Isten szeret engem, és én hagyom, befogadom ezt a szeretetet. Biztos most már többen gondolkoztuk azon, hogy de hát ezt hogy is csináljam? És nyilván ez nagyon személyes mindenkinek, hogy én azt hogy csinálom, vagy hogyan nyitom meg magam, hogyan hagyom azt, hogy Isten szeressen, vagy hogyan töltekezem vele. Tehát igazából ez a legnagyobb feladat. Egyrészt egyszerű is, mert csak hagyni kell valamit, meg csendbe lenni, vagy Istenre figyelni, vagy az ő jelenlétében maradni. Másrészt meg nehéz, ugye, mert ahhoz hozzászoktunk, hogy sokat dolgozni, mindig tenni valamit, mindig képeket nézni, mindig impulzusokat hallgatni. De amikor csend, ez lehet külső-belső csend, mindegy. Egy olyan csend, amiben hagyom, hogy Isten szóljon hozzám, és csak vele vagyok, és ráfigyelek. Ez olyan nehéz tud lenni. Ehhez kell egy kis aszkézés, de hát egy ilyen nagyon üdvös aszkézés, egy olyan fajta aszkézés, mikor elmegyünk a strandra, leterítjük a törölközőnket, és kifekszünk a napra, és csak vagyunk, és örülünk, hogy süt ránk a nap. És amikor úgy érezzük, hogy már eléggé melegünk van, akkor bemegyünk a medencébe és úszunk. Hát ez se nehéz, de mégis azért oda kell menni. Ki kell magam tenni a napsütésnek. Ezt így el kell határozni. Mert hogyha azt mondom, hogy hát ma még annyi dolgom van, még ezt meg kell csinálni, meg ki kell még takarítani, még ennyi és ennyi telefon, majd holnap, majd a hétvégén, na, majd a nyáron. Tehát igazából Isten a mában hív, ma. És ez ne csak egy ilyen kiszakított idő legyen, hanem az az idő, ami az elsődleges, aminek mindenképpen ott kell lenni. És hát a saját rossz példámra is gondolok, hogy ha túl sok a dolog, akkor mi marad el? Az ima, akkor a szentségimádás. Én egy olyan közösség tagja vagyok, ahol napi egy óra csendes szentségimádás benne van a napi rendünkben. De hát mostanában az van, hogy két napot a szüleimhez kell mennem, az 300 kilométer, akkor odautazom, akkor velük vagyok, akkor főzök, mosok, takarítok, orvosügyeket intézek, meg a szüleimnél nincs is oltári szentség. És akkor ez így elmarad. Akkor vissza a közösségbe, akkor csütörtök az első nap, hogy végre a közösségben vagyok, akkor gyorsan be kell hozni egy csomó mindent. Tehát nagyon észnél kell lenni szerzetesként is, hogy nem, az első az, hogy egy óra ott az Úr előtt, és utána mehet a többi. Mert különben egyrészt nem vagyok hűséges a hivatásomhoz, akkor most minek vagyok ilyen ruhában, mert minek tettem fogadalmakat, hogyha éppen a férjemmel nem töltök időt. Tehát van egy ilyen emberi gondolkodásunk, és nagyon könnyen el tud minket vinni, és azok sokszor legitim dolgok, meg sokszor tényleg fontosabb lehet, mint az imaidő. Van olyan, hogy becsönget a szegény, hogy jön egy telefon, és rohanni kell, vagy hogy a kórházba kell menni a beteg testvéremhez, anyukámhoz, apukám a lábát tört. Persze, ezek fontosabbak, mint olyankor leülni. De ezek valahogy ilyen kivételes dolgok, és még ebben is meg kell, vagy meg lehet találni, hogy akkor most hogy? Hogy akkor a vonaton, vagy amíg utazom? Mert hogy Szent Pál mit mond, hogy mik vagyunk, mi mihez hasonlítunk? Cserépedényhez. Ugye a második korintusi levélben benne van, hogy Krisztusnak ezt a fenséges ismeretét, amit megkaptunk a hitünket, hát ezt a hatalmas kincset egy cserépedényben hordozunk, mert cserépedények vagyunk. És hát ez azt is jelenti, hogy egy edény az üres, aminek szüksége van rá, hogy megtöltsék ahhoz, hogy tartalmazzon valamit. Meg hát azt is jelenti, hogy törékeny, hogy nagyon könnyen repedések lesznek rajta, ha elejtik, összetörik. Tehát ez nem egy kényelmes létmód cserépedénynek lenni, de azt hiszem, hogy kifejezi az emberi valóságunkat, a törékenységünket. És az anyukák és apukák jól tudják, hogy milyen, amikor egy kisbaba megszületik, egy kisbabával törődni kell. Nyilván nem csak az a törődés, hogy etetni, tartni, tisztába tenni, hanem hogy visszatükrözni az arcocskáján az érzelmeit, beszélni hozzá, tükrözni, amit ő mutat az arcával, és a baba innen tudja meg, hogy ki ő. Hát ilyen szeretettel néznek rá, ilyen csodálattal. És így vagyunk mi is Jézussal. Az oltári szentség tulajdonképpen ez, hogy hagyom, hogy Jézus nézzen engem. Mert lehet, hogy éppen azt gondolom magamról, hogy éppen elrontottam az életemet, éppen összevesztem valakivel, éppen halálfáradt vagyok, vagy éppen nagyon-nagyon sok feladat vár rám holnap, meg a főnököm, meg beszélni kell ezzel-azzal, meg aggódások vannak, meg szervezések. És gondolhatom azt, hogy hát az én életem, hát abban komoly repedések vannak, törések is vannak. És lehet, hogy úgy nézek magamra, hogy hát nem vagyok én olyan szeretetre méltó, nem vagyok én olyan csodálat. Hát a Zsoltárban ott van, köszönöm Istenem, hogy ilyen csodásra, én csoda. Hát, hogyha megkérném a, nem tudom én mennyi jelenlevőt, hogyha mondjuk több százan is, emelje fel a kezét az, aki azt mondja, hogy csodának érzem magam. Hát akkor igen, akkor egy lenne. Igen, egy bátor ember. De igazából Jézus mindegyikünknek ezt mondja, hogy Mária, te egy csoda vagy, de jó, hogy itt vagy nekem, és egy ajándék vagy számomra. Köszönöm, Margit, hogy itt vagy, hát annyira örülök, hogy itt vagy. És Jézus tekintetében érezzük meg azt, amit egy kis baba az anyukája, apukája tekintetében. Hát én vagyok a legcsodálatosabb lény a világon. És ehhez még csak így teljesítenem se kell különösebben, csak éppen ilyen bababoldon mosolyogni, meg ilyen kis puhácskának lenni, meg aranyosnak. Annak örülnek, hogy te vagy, hogy létezel, hát ez egy csoda. És hát ugye azért nem olyan sokan néznek ránk így. Mondjuk, ha éppen egy kezdődő szerelem van, vagy valami, igen, egy ilyen különleges kapcsolat, akkor előfordulhat, hogy még felnőttként is valaki így néz ránk, vagy esetleg még az anyukánk. De általában az emberek nem így néznek ránk. A főnökünk se így néz ránk, meg az emberek a metrón, tehát nagyon-nagyon szükségünk van rá, hogy befogadjuk ezt a tekintetet. És az evangéliumokban látjuk, hogy Jézus hogyan néz valakire. Direkt megfordul például, amikor a vérfolyásos asszony csak hátulról meri megérinteni, mert jaj, csak nagy észrevegyen, hát itt se szabad lennem, hát én egy beteg, tisztátalan, kivetett ember vagyok, észre ne vegyen se Jézus, se a többiek, hogy én itt vagyok. Tömegöd, nehogy valaki fölismerjen. És Jézus mit csinál? Megfordul és ránéz. És azt mondja, leányom. Egy olyan nőnek, aki hát rituális szempontból tisztátalan volt, egy vérfolyásos asszony, hosszú évek óta szenvedett, tehát ő benne már nagyon mélyen ott volt az, hogy én egy szégyen vagyok. Engem meg se szabad érinteni. És Jézus mit csinál? Örül neki, hogy megérintette, meggyógyítja, de meg is szólítja, leány, a hited meggyógyított. Úgyhogy lehet, hogy ma éppen csak erre van szükségünk, hogy Jézus azt mondja, hogy leány, fiam, barátom vagy, olyan jó, hogy itt vagy velem, mert a barátom vagy. Tehát szükségünk van erre a feltétel nélküli végtelen szeretetre, aki néz engem, és megszólít. És nagyon is jogunk van magunkra venni azt, ami az evangéliumokban van. Azokat azért írták le, és Jézus azért mondta ki azokat a szavakat, hogy azokat én is magamra vegyem. Az nem egy 2000 évvel ezelőtti történet, hanem az a jelen. De veletek vagyok minden nap a világ végezetén. Ezt ő jelenben mondja minden tanítványának, aki valaha is lesz a világtörténelemben. Jézus, te szeretsz engem. Úgyhogy azt hiszem, hogy a szentségimádás tényleg annak a tere, hogy hagyom, hogy Isten szeressen. A befogadásnak az imája, a létnek, a létünk legmélyét érintő aspektusoknak az imája. Amikor teljesen elfogadva érzem magam, teljesen szerető. És akkor innen már majd lehet tovább menni, meg adni. Ebből már lehet. Hogyha megtapasztaltam, hogy Jézus engem hogy néz és hogy nevez, hogyha nekem azt mondja, hogy olyan fontos, hogy minden hajszáladat számon tartom, hogy ez lesz a vasárnapi evangélium. Hát akkor már sokkal jobban érzem magam, akkor már én is tudok mosolyogni a másik emberre, odafigyelni rá. De erre minden nap szükségem van, hogy újra és újra befogadjam őt. De János 15-ből idéztük, hogy maradjatok bennem, és én is bennetek maradok. Szinte egy könyörög Jézus, ugye ezek az utolsó szavai, mondatai, beszéde a halála előtt, amikor a 12-höz beszél, maradjatok én bennem, és én bennetek maradok. Maradjatok meg az én szeretetemben. És mi ennek a célja, mondja is, hogy mert nélkülem semmit nem tehettek, nem teremettek gyümölcsöt, hogyha nem maradtok bennem. Tehát a cél az, hogy adjunk, hogy gyümölcsöt teremjünk, és bőséges gyümölcsöt, Jézus ezt kéri, és ezt ígéri. De az első az, hogy maradjatok bennem, maradjatok az én szeretetemben. És ettől mi is feltöltődünk, és innen már tudunk tovább menni. Tehát ez a hivatásunknak a kettőssége. De érzitek, hogy az első az, hogy kapok, hogy befogadok, és a második az, hogy adok. Hogy én is adok. Még idézném azt is a második Korintus levélben, hogy a vigasztalással kapcsolatban, hogy a minden vigasztalás Istene megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak. Azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő ad nekünk. Tehát először is meg akar minket vigasztalni Isten. Úgyhogy ha ma úgy érzed, hogy neked vigasztalásra van szükséged, akkor engedd. Jézusom, látod, mi van bennem. Kérlek, vigasztalj meg. És akkor tudom majd mást is megvigasztalni, és azt is mondja az ige, hogy azt a vigasztalást nyújtva, amit ő adott nekünk. Jézusban ott van ez a szenvedés, a maradjatok bennem abban is érezni, hogy ilyen sokszor ismétli, de az utolsó vacsorámat mondja, hogy vágyva vágytam rá, hogy elköltsem veletek ezt a húsvéti lakomát. Pedig hát mi következik? Hát a megkínzatás, a kereszthalál. A tanítványok meg csak azt hiszik, hogy hát egy vidám ünnepi vacsora, és milyen jó lesz ezt így együtt elkölteni. Jézus megtudja, hogy az életét fogja adni, és nem is akár. Hogy a vágyra vágytam rá. És ezt nekünk is 2023. április, vagy mi van, június 24-én mondja. Annyira vágytam rá, hogy eljöjj, hogy veled legyek, hogy szólhassak hozzád. Vagy csak csendben együtt legyünk. Ugye ez is olyan nagyon szép, hogy csak csendben együtt lenni, amikor valakit nagyon szeretünk, akkor annyira jó csak úgy lenni, csak úgy ülni egymás mellett, együtt lenni. Nem kell feltétlenül beszélni, vagy csak egy-egy szót. Ugye a szentségimádás is nyilván valahogy el kell kezdeni, valahogy meg kell érkezni Isten jelenlétébe, helyezni magunkat. De sokszor ehhez elég egyetlen, mondjuk egy evangéliumi ige, egy szó, egy félmondat. Veletek vagyok minden nap. És azt hallhatom úgy is, hogy veled vagyok. Vagy gondolhatunk a táborhegyre, ahova Jézus három tanítványát fölviszi. Tehát ő az, aki fölviszi, ott is őt kezdeményez. És ahogy ott vannak a táborhegyen, és látják Jézus dicsőséges színeváltozását, meg nyilván eltölti őket a Szentlélek, tehát egészen egy ilyen mennyei valóságba kerülnek. Péter mit mond? Jó nekünk itt lenni. Hadd építsünk három sátra. Tehát ez a jó nekünk itt lenni. Ennyi is elég, hogy itt van Jézus, és azt mondja, de jó itt lenni. És utána egy kicsit fülelek, hogy és Jézus mit van nekem? Lehet, hogy azt mondja, hogy nekem is nagyon jó veled lenni. Köszönöm, hogy itt vagy. Annyira vágytam rá, hogy velem legyél. Engedd, hogy megvigasztaljanak. Hogy pihenj meg bennem. Ugye a pihenés az is olyan, amit minden nap kell pihenés, mert különben hát az ember egy-két nap után összeomlik, hogyha mondjuk nem alszik egy-két éjszaka, 3, 4, 5, 6. És olyan sokszor tapasztalom, hogy igazán Istenben tudok megpihenni. Tehát ez az egy óra csendes szentségimádás, vagy ha még rá is teszek egy kicsit, mert előtte 2 napig nem tudtam, az annyira mélyen pihentet, hogy az valami fantasztikus. És ha elalszol, akkor az is nagyon jó. Akkor neked arra szükséged van, de Jézussal együtt, az ő tekintetében. És kis Szent Teréz egyébként minden nap elaludt így a belsőim ideje alatt, amilyen 2-1 óra volt a Kármában. Hát ő fiatal is volt, meg beteges is volt, és hát mindig elaludt. És azt írja, hogy ahelyett, hogy emiatt elkeserednék, hát azt gondolom, hogy hát az orvos is elaltatja a betegét, mielőtt megoperálja. Tehát, hogy Isten így működik bennünk, szabad elaludni, szabad megpihenni. Biztos, hogy nagyon nagy szeretettel néz rád az Úr, néz rám, lát. Ugye a szülőknek is az elő alvó gyereket nézni, az úgy nagyon jó. Tehát a lényeg, hogy egy találkozás legyen, hogy egy igazi mély személyes kapcsolat. És lehet, hogy ami abban történik, vagy amit egymásnak mondotok, az az egy-egy szó, az már a király titka, tehát az rád tartozik, meg Jézusra tartozik. De hát van úgy, hogy az ember menne, vagy na, oda megy szentségi imádásra, de hát közben aggódik amiatt, hogy még ezer dolgom van, meg hogy jaj, meg az előbb összevesztem valakivel, most akkor mi legyen. Egyrészt megy bennem az, hogy megmentott, vagy nem volt igaza, vagy hogy jaj, bocsánatot kell, meg jaj, hogy fogunk. Lehet neki ilyen, tudjátok, így megvenni, mint egy motor, vagy mint egy ilyen nagyon gyors kerékpár ezek a gondolatok. Akkor ezt így félreteszem, hogy Jézus, most erre az egy órára félreteszem. Kérlek, hogy törődj vele, és majd meglátjuk utána, de most nem ezzel akarok foglalkozni. És hogyha olyan nehéz dolog, hogy nem tudom csak úgy félretenni, elhessegetni, leírhatom egy papírra is, és mellé, ez most kint van, ez most ezzel nem. És olyan sokszor tapasztaltuk a közösségben, ugye Zsoltán és Gabriellával sokáig éltünk egy közösségben is, hogy egy óra alatt valahogy olyan békét kaptam, meg bennem olyan változás történt, hogy utána fölveszem az életfonalát, de már nem ugyanaz vagyok. Tehát ugye egészen más szemmel tudok nézni az emberekre, a történésekre, a szervezésekre, a munkákra. Tehát ez semmiképpen nem egy elvesztegetett vagy elveszett idő, hanem ez nagyon is megtérül. Ami magunk számára, de a többiek számára is. Mert hogy akkor lesz rá figyelmem, lesz hozzá türelmem, lesz hozzá örömem, és nem csak egy ideges szörnyeteg leszek. Nem tudom, szoktatok idegesek lenni, meg agresszívek. Márpedig mindenki azt várja tőlük, hogy hát a keresztény, meg főleg én Isten, meg Szent, hát ez mindig mosolyog. És ezt olyan szépnek tartom, hogy vannak hogy a világ úgy figyel minket. Azok is, akik nem hívők, meg nem is akarnak hívők lenni, meg az egyházat is támadják, de számon kérik rajtunk azt, hogy te hogy viselkedtél, hogy neked milyen az életed, hogy az mennyire tanúságtevő élet. Tehát valahogy így tükröt tartanak, hogy hát igen, látszik rajtam, és ha nem látszik, akkor miért is nem látszik? És igazából csak az önmagunk megváltoztatására törekedhetünk, és olyan módon, hogy beengedjük Isten kegyelmét, hogy ő változtasson. Ő helyezze a világosságát oda, ahova éppen világosság kell. Ő gyógyítsa a gondolataimat, az érzékszerveimet, a tekintetemet, a kritikáimat, a stílusomat. És az oltári szentség Jézusnak a valóságos teste. Nyilván Isten jelenléte mindenütt ott van a világunkban. Ha kimegyek a természetbe, főleg mondjuk a Pirisbe, hát annyira szép és annyira az ember hálát, a dicsőít, mert hogy Isten szépsége megnyilvánul, vagy éppen a cica meg a kutya együtt alszik, nálunk van egy nagy kutya, meg egy kis cica, és ezek úgy együtt békességben. Tehát ezek olyan kis örömök, meg valahogy ilyen jelzések Isten szeretetéről, szépségéről, gondoskodásáról. De testi valójában az oltári szentségben van Jézus, tehát egy nagyon különleges jelenlét. Annyira különleges, hogy azt mondja, hogy egyétek, vegyétek. Tehát ő annyira egyesülni akar velünk, hogy megszabad őt tenni, és ott kéri, hogy együnk, vegyük meg őt. Mert ha nem esszük meg, akkor nem lesz élet bennünk. Ezek azért elég radikális szavak. És a szentségimádás az tulajdonképpen ennek a kegyelemnek a meghosszabbítása. Tehát a szentmisében áldozunk, és hát a katolikus egyházban úgy van, hogy megőrizzük az oltári szentséget, és lehet őt imádni, a jelenlétében lenni. Nagyon tisztelem természetesen a protestáns egyházakat is, de amikor bemegyek egy protestáns templomba, akkor azt érzem, hogy üres. Már ilyen szempontból, hogy hát nincs ott Jézus teste. És olyan érdekes volt, én a lelki gondozói szakra jártam a Sotéra, és akkor ez ilyen ökumenikus képzés, biztos mások is jártak, van közületek. Tehát ott a csoportban voltak református lelkészek, evangélikus lelkészek, meg katolikus papok, meg szerzetesek. És akkor közös lelki gyakorlat dobogókön, és dobogókön ugye úgy van megcsinálva a kápolna, hogy van egy tabernákulum, ugye, hogy nagyon fontos a katolikusoknak valóságos jelenlét. Ki van téve egy szentírás kinyitva, ami nagyon fontos a protestánsoknak, számukra az a legfőbb jelenlét, az ige. És akkor van egy Mária ikon is, akinek pedig az ikonográfia fontos, esetleg mondjuk nekünk is az, de talán a bizánciaknak, a görögöknek ez nagyon fontos. Náluk nincsen oltári szentség. Tehát számukra meghosszabbítás az áldozás után az ikonok előtt való imádság. És akkor olyan érdekes volt, hogy a protestáns testvérek annyira elzárkoztak, hogy na szóval ott a tabernákulum, hogy nektek fontos, nektek. Nagyon érdekes, hogy olyan jó testvéri, meg emberi kapcsolatok voltak, de ez valahogy egy ilyen, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a legnagyobb kincs, az tulajdonképpen nekünk van a katolikus egyházban. És Jézus annyira vágyik rá, hogy éljünk vele, maradjunk vele, és nem kell csinálni semmit, csak legyél itt. Tulajdonképpen lehettek én itt szegényen, meg bűnösen, meg idősen, fáradtan, betegen, akárhogyan. Mert Jézus is szegényen van itt. Tehát nem a dicsőséges Jézus a táborhegyen, akitől megijednénk, vagy majd a színről színre azért meglátjuk Istent, tehát most erre készülünk. De valahogy ez egy nagyon alázatos és szerény jelenlét Jézus az ostyában, aki teljesen kiszolgáltatott, és csak egy kis kenyér, és csak a hitünkkel tudjuk, hogy ez az ő valóságos teste. Hát azért jön így ilyen szegényen, azért marad velünk így, hogy ne féljünk. Nyugodtan gyere, úgy, ahogy vagy. Egészen közel enged, hogy rád nézzek, hogy megszólítsalak. És hogy miért egy óra, vagy fél óra, tehát hogy nyilván van, amikor csak 5 perc van, de nagyon jó, hogyha van rá egy idő. Nyilván nem Istennek van szüksége arra, hogy valahogy így egy ilyen hosszantartó injekciót valahogy beadjon, hanem nekünk van rá szükségünk, hogy befogadjuk ebből a testi-lelki valókból, olyan nehezen csendesedik le, vagy nehezen lazul el, vagy nehezen tud odafigyelni. Tehát nekünk van szükségünk időre. Ez is olyan érdekes, hogy alvásban is 7-8 órára van szükségünk. Milyen praktikus lenne, elég lenne egy óra alvás, egy éjszaka. De valahogy nem. Tehát, hogy Isten így teremtett minket, hogy a test és lélek egységében olyan testi szükségleteink vannak, amiket nem lehet csak úgy átlépni. Tehát, hogy az emberi valónkat akarja átformálni, megvigasztalni, megpihentetni. És ez jó, hogyha van idő. Én akkor most meg is állnék, mert most már elég sokat beszéltem, de hogyha van valakinek bármilyen kérdése, vagy hozzáfűzni valója, akkor ennek most adjunk helyet. Mielőtt elkezdjük a szentségimet.